A színdaraboló vendége ma Faragó Zsuzsa dramaturg, aki Forgács Péter rendező munkatársaként érkezett Budapestről a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemre. A dramaturgok munkájáról, a kortárs színház kihívásairól és arról kérdeztem, mire készülnek most a Művészeti Egyetem végzős diákjaival. Faragó Zsuzsát hallják.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Kezdem ezzel, ami itt történik most velünk. Forgács Péter a rendező, aki magával hozott engem. 5 éves színész hallgatók a Színművészeti Egyetemen. Egyik 5 éves vizsgáját csinálja Péter, és ez a vizsga kivételesen, vagy hát úgy gondolom, úgy tudom, hogy eléggé kivételesen, nem valamilyen kézműnek a színre vitele, hanem valami más, és ez a valami más nem egyéb, mint hogy a saját élettörténeteikből válogatunk, és rakunk össze egy füzért. Kiadja magát, ez lett a címe. Két értelme, az gondolom, az kiadja magát, hogy egyrészt kiadja magát majd a történet, legalábbis remélem, hogy sok pici darab kiadja a nagy történetet, ezt csak remélni tudjuk, és hát, hogy kiadja magát, aki magáról beszél.
Ez azt feltételezi, hogy nincs kész szöveg, tehát itt van egy szövegmunka is, a színpadi munka mellett.
Ez annyira nincs kész, hogy mikor ide megérkeztünk, és ott a Péter előttem már megérkezett, amikor ide megérkezett, akkor nem volt semmi más a fejébe, csak az, hogy ezt akarja csinálni, és a előtte ült 7 fiatal ember, és az ő fejükben is az a múltjuk. Tehát ez volt az indulás, tehát a lehető legszövegtelenebb indulás, ami létezik a világon. És akkor ebből indult el a munka. Tehát a szöveg, azt tulajdonképpen majd, hogy nem azt mondhatom, hogy maga a szöveg, ami majd el fog hangozni, az majd az a 8. premier előtti estére fog véglegesülni.
Ez egy színházi kihívás, egy generációs találkozás. Mi van emögött, a megfontolás mögött, hogy így a színészekből és a színészekkel építkeztek?
Hát erről nyilván a Péter mást mond, mert nem tudok azért az ő nevében beszélni, mert 3. ilyen típusút csináljuk együtt. De nem hinném, hogy most már mindig örökké éneket csinálnak, de nagyjából meg tudom összeszedni, hogy ez hogy lett. Egyrészt volt egy olyan időszak, amikor sok előadáson túl volt már a Péter is, a Forgács Péter, amik klasszikus színházi szövegekből készültek, és ültünk, és próbáltuk a szöveget, vagy ő ült egyedül, és próbálta a szöveget valahogy lényegíteni a sajátjává, és egyszer csak azt mondta nekem, hogy annyira unom már a színdarabokat, hogy csináljunk már valami mást, ami nem színdarab. Hogy nem mindig ezekbe a színdarabokba kelljen magunkat bele nyomnunk, vagy bele fréselnünk, vagy bele... Ezeket ő nem mondta, ezt én mondom. Ez az én fordításom. Ami úgy tűnhet, hogy micsoda hülyeség, ez, hogy mert az a lényeg a színed, a közelben beledomulja magát a színdarabokba, de azért ez nem egészen igaz. Igaz is, meg aztán vissza is lehet vágyni utána, de azért valahogy mégsem ez az igazi lényeg. Az is csak egy forma, az mégiscsak a ruhája, fontos ruhája, de mégiscsak a ruhája az előadásnak a szöveg. A lényege nem az. És szerintem ez volt az egyik ilyen löket. És a másik, azt a saját oldalamról tudom elmondani, hogy én miért lettem lelkes azonnal, és miért sikítottam úgy boldogan, mert én pedig valamikor, és ez már hozzátartozik az élettörténethez, és akkor kiemelek belőle egy fontos pontot, most már 30 évvel ezelőtt, a színvészeti, akkor még főiskola befejezése után elmentem 10 hónapra Moszkvába. 83-at írunk, 1983-at, tehát nem volt kötelező, mielőtt még bármely fiatal ember azt hinné, hogy kötelező volt Moszkvába menni, mert kommunizmus volt, és rabláncon vitték az embereket, nem. olyannyira nem így volt, hogy már 83-ban senki nem akart Moszkvába menni. Tehát amikor én a minisztériumban jelentkeztem, hogy én szeretnék Moszkvába menni színházi ösztöndíjjal, akkor körbe futottak.
Megkérdezik, hogy Zsuzsa kedves jól van?
Igen, hogy biztos nem őrült meg, nem provokátor. Gondolom, mindent gondoltak rólam. Ráadásul nem tudta oroszul. Ezt még hozzá kell tennem, ez egy fontos szempont. De szerelmes voltam. Egy orosz fiúba.
Azt hittem az orosz kultúrában, vagy színházban.
Természetesen már abba is, de abba is úgy lettem szerelmes, hogy a fiún keresztül.
Abszolút érthető, igen.
Ugye? Szerintem is. Ennél nagyobb motivációs erő nincs egy kultúra megismerésére, mint hogy az ember beleszeret egy ottaniba és kész, és onnantól már. Na igen, és akkor elmentem, mindegy, nem ragozom, sok érdekessége van, hogy mentem el, de ezt majd egyszer máskor, máshol. És akkor én ott a Stanislavskiról elnevezett stúdióban, tehát abban az ősi stúdióban, amit maga Stanislavski alapított, de az ma már ugye réges-rég, hát most volt a 200 éves évfordulójuk, nemrég őrült háromnapos, hatalmas nagy országos buli volt, most pár éve, de hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy az most egy állami főiskola, tehát nincs mese. Csak stúdiónak hívják, de nem stúdió, az egy rendes nagy egyetem. És akkor ott oda löktek engem, és ott aztán hagyták, hogy csinálják, amit akarok, mert sok elképzelésük nem volt, hogy mit csinálják, ez jó volt nekem. Amilyen jó, olyan rossz, amilyen rossz, olyan jó. De a lényeget mondom, ott végignézhettem egytől negyedikig, hogy hogyan tanulnak a hogy hogyan, mi ez a titok, ami az orosz színészetben, mert van egy titok, vagy legalábbis akkor még úgy éreztük, hogy van egy titok az orosz színészetben, és különösen az elsősök óráira szerettem járni, a legtöbbet ott, időt ott töltöttem, mert amikor már darabot elemeztek, amikor már próbáltuk, akkor az nem különbözött annyiban attól, amit én ismertem otthonról, mint az elsős óra. És az elsős órán, amikor megjelentek, akkor azon túl, hogy nem nagyon kellett nekik beszélni, vagy nem nagyon szabadott nekik a színpadon beszélni, tehát nagyon sok pici dolgot kellett csinálni, iciri-piciri szerintem mozdulatokra szétszedett akciókat, belépsz az ajtón, semmi, ennyi. Eljut odáig, hogy állatokat játszottak, és tárgyakat játszottak, de és nem nagyon beszéltek, csak sziszegtek meg hangokat adtak ki. Tehát egyfelől nem a verbalitásuk felől közelítették őket, egyáltalán nem, sőt azt így hátrébb tolták, hogy majd a irodalom később jön, majd a dráma később jön, most azzal ne foglalkozz, most felejtsd el mindazt, amit összekapartál magadnak, mire ide érkeztél. De másfelől, egy másik órán, ez a Manyukov nevű tanár, nagyon érdekes ember volt, már nem él, nagyon furcsa ember volt, azt mondta nekik, hogy na, akkor gyerekek, most meséljétek el, hogy jöttetek be a kollégiumba ma reggel. Most erre mit mondanak egy osztályba? Szürke, 83-as Moszkva. Minden ház szürke, minden, az egész hangulat olyan szürke. Hát fölkeltem, vagy nyomorult ágyamban, még ez se volt hozzátéve, csak a hangsúlyba. Fölültem arra a rettenetes trollira, átszálltam az iszonyatos metróra. Ezek mind nem voltak mögötte, ezeket én felszálltam a metróra, leszálltam, besétettem, bejöttem. És akkor mondtam, anyukom, ezt nem hiszem, hogy ez így volt, de ez így volt. És nem történt semmi? Nem történt semmi. Természetesen ez nem így van, mert mindenkivel millió dolog történik, amíg egy ilyen úton beér, nyilal a térdébe, nem itta meg a vizét, nyeli a nyálát, elmegy előtte a trolli, megérkezik a trolli, nem engedik fel előtte egy hatalmas nagy piros kabát, állandóan hátra rúg, akkor végre levegőt kap, akkor kinéz, látja, hogy sorállam, valami volt előtt, akkor elhatározza, hogy visszamenet, majd megnézi, hogy mi. Tehát ezer dolog történt, akkor is, ott is, és mindig mindenkivel ezer dolog történik. És arra tanították őket, hogy tanulják megjegyezni ezeket a történéseket, és tanulják majd fölidézni azt az élményt, ami akkor érte őket, mindezt az érzéki élményt, értem az alatt összes érzék szervet, ami egy reggeli mosakodás, vagy egy reggeli fölöltözés, vagy egy hogy választom ki, hogy aznap mit veszek föl, köré gyűlt. És ez egy annyira eredményes metódusnak bizonyult. Hogy végül is az első év végére minden színésznek, aki nem annyira szavakész, aki nehezebben nyílik meg, aki nehezebben beszél amúgy állampolgári jogon, annak is meg kellett tanulnia önmagától el tudni mesélni a saját szavaival érthetően normálisan egy történetet, minél érzékében, és majdnem mindegyiküknek sikerült ez az első végére. És ez a két dolog, hogy egyfelől nem kellett nekik irodalmi szöveget mondani, másrészt a saját történeteiket meg kellett tanulni, megjegyezni és elmesélni, ez rám őrületes hatással volt. És azóta én ezt rettenetesen szeretem, és amikor tanítok, mindig alkalmazom, hogy történetet meséltetek, és innen tulajdonképpen ez az a két ág, az ág, a Péternek vagy elege lett a színdarabokból, meg az, hogy én is így számolom, hogy ez ebből lett, meg ebből az én mániámból, hogy én megimádom, amikor a színészek maguk beszélnek, ebből lett ez tulajdonképpen ez a színházi metódus, amit egyáltalán nem mi találtunk ki, mivel ott még valaki azt mondja, hogy ez egy forradalmi újdonság, mert nem az. Csak nekünk, a mi életünkben új.
Rendkívül kíváncsi vagyok, hogy ezekkel a végzősökkel, mert itt most már nem is kezdőkkel, hanem végzősökkel dolgozva, mivel találtátok magatokat szembe, és mennyire voltak készek, és milyen hozott anyagból dolgoztok, anélkül lelőnénk a 8. bemutatót, amit gondolom még le se lehet, mert ugye...
Nem, igen, még nem. Én se tudom, engem is, én ugyanolyan kíváncsi vagyok.
Nagyon gyakori jelenség az mostanában, és egyre gyakoribb színházakban, hogy elfordulnak a drámai szövegektől, vagy prózai szövegeket dramatizálnak, vagy keresnek valami olyan fogást a kész drámai anyagon, ami még nem volt, nem úgy volt. Szerinted miért van ez a fajta új keresés, ez a fajta óckodás a kész szövegektől? Bennem él egy pici előítélet, hogy ez egy, igen, hát nyilván az, aki hosszú évtizedeket töltött ilyen szövegekkel, az belefáradt, de közben nézőként azt is látom, hogy az a fajta dramatikus szövegfeldolgozás, ami rengeteg munkát, pontosságot, belemélyedést igényel, és kisebb a mozgástér, az eltűnt. Az valahogy nem, tehát hogy én nézőként nem találkozom ilyen típusú színházzal annyiszor, amennyire én vágynék rá.
Hát ennek szerintem egy egészen szóval egy nagyon-nagyon vagy nagyon hosszú színház és drámatörténeti mélységű oka van szerintem, hogy keveredtünk mostanra ide hogy ez egyébként egy éles választóvonal, hogy valaki színházi szöveget használ le csak és kizárólag, és ahhoz ragaszkodik, és ahhoz nem nyúl, mondjuk például hozzá szélsőséges esetben, hanem úgy, ahogy van eljátsza, vagy föltúrja, vagy pedig ki is dobja a kukába, és egy önálló szöveggel lép elő. Tehát ezen a skálán, hogy ki hol helyezkedik el, mégpedig az, hogy ez a magyar, a magyarországi magyar, tehát a magyar nyelvű, itt is hangsúlyozottan a magyar nyelvű színház, az annyira szinte még csak most lépett ki a nyelv öröméből, mert a 200 év az nem olyan sok. Tehát ugye 200 évvel ezelőtt még azért kellett háborúzni, itt most jó helyen mondom, hogy egyáltalán magyar szó hangozzon el a színpadról. És ennek az étosza és pátosza tulajdonképpen a mai napig kísérti a magyar színházat. Hogy a színháznak az a feladata, az a dolga, hogy oda magyar emberek elmehessenek, és szebben, mint ahogy ők beszélik, magyar szót halljanak. Érted?
Igen, ez egy történeti kontextus, nagyon fontos.
De ez nem múlt el, ennek még ott vannak az észrevehetetlen nyomai a közönség igényben, meg bizonyos fajta alkotói igényben.
Nem tudom, hogy ez mennyire van ott. Én látom, hogy a román színház is rendkívül szeret például doku színházat van alkotni, vagy gondolkodni. Rendkívül szeretik azokat a próbákat, hogy a rendező behívja a színészeket, és akkor abból a hozott emberanyagból alkossanak. Kincses Rékával itt volt ugye a Pentesilea program.
Igen, ott láttam.
és most ugye a Víg Színházban is megcsinálta más színészekkel, változó technikával, de tulajdonképpen egy ilyen emberanyag munka folyt. Néhány héttel ezelőtt Lengyel Anna volt, panodrámáról beszéltünk, dokuszínházról beszéltünk, és azon gondolkozom, hogy például egy dramaturg, vagy én egy olyan típusú befogadó, akinek az analitikus, az újragondoló, az értelmező színház fontos, az hogy programozza át magát? Te, mint dramaturg, mint filológus, mint...
Na ez az, hogy valószínűleg én ilyen szempontból nem vagyok jó alany a te kérdésedre, mert én nem vagyok eléggé filológus. Tehát én dramaturg vagyok, de nem vagyok elég irodalmár. Amivel most nem azt akarom mondani, hogy én azt nem szeretem, vagy még azt sem akarom mondani, hogy azt nem ismerem. Nyilván nem ismerem eléggé. Nyilván nem ismerem olyan mélységgel, mint kellene. Tehát törekszem rá. Tehát olvasok újra még mindig, és fogok, míg élek, mit látok. De én magam nem az irodalom felől kerültem a színházba, és amiatt én értem a te kérdésed, át is élem
a színház, mint analízis. Tudom. Ez az, amit én... félreértette, hogy fogalmazok, hogy én itt bármiféle hierarchiában gondolkodnék, hogy az egyik igazi színház, mint a másik. Nem ezt gondolom, csak az a típusú színházi munka, hermeneutikai munka akár.
Jó, de hát azért az még mindig nagyon sok történik a magyar színházakban. Jelentősen több, mint ez. Tehát most úgy tűnik, felsoroltál egy csomó, hogy véletlen hozzád, vagy hát nyilván nem véletlen.
Az adás körzetben nézem, hogy dolgoznak. Ebben az évadban, ebben a műsorban hangsúlyos szerepet kapnak nálunk az alternatív színházak.
Igen, tehát az alternatív színház a jellemzőbb ez, mert hogyha azért végignézel egy teljes akár az összes erdélyi színházat, azat egybe veszed magában, és az összes magyarországit külön-külön, vagy pláne egybe, akkor azért 99%-ban színdarabokat találsz, kész szövegeket találsz. Sőt, hát 97%-ban már ismert klasszikusokat találsz. Hát azért mégiscsak az a biztonságos. Ez is tudod, az úgy van, hogy azért a színházigazgatók számára az a biztonságos, ha egy szöveg már ki van próbálva. Ez ellen is egy picit lázad ez a fajta színház csinálás, hogy ne legyünk annyira biztonságiak, hogy ne legyen a félelemtől, hogy innen-onnan baj támadhat, az biztos, ami le van írva, hogy az se legyen olyan nagyon biztos, ami le van írva. Tulajdonképpen ez a hegykeség is van az egész mögött. De én nem akarok, nem, de érzem, hogy kerülöm el a valódi választ. Valóságosan természetesen nem tagadom, hogy az is van mögötte, hogy talán eltűnőben van az a nemzedék, vagy már nem is él az a nemzedék, akinek számára a dráma, irodalom, mint irodalom elsősorban fontos volt, és aki mint irodalmat elemezte, és mint irodalmat működtette is akár. Tehát azt gondolom, hogy ők elmúltak. Ezek a nagy mesterek elmúltak, akik belehelyezik az irodalom egészébe. Sőt, hát maga az irodalom is köznapiasodat, vagy el szövegtelenedett a szónak ilyen... Nem abban az értelemben, hogy nincs benne szöveg, hanem olyan értelemben, hogy eldokumentarizálódott, azért ezt látjuk.
Igen, ez egy fontos tendencia, és ez nyilvánvalóan így van. Az irodalom és általában a konstruált, preparált szellemi termékek, vagy kreatív termékek esetében. Én emögött látok egy drámát. Mindannyiunkat szavak, szövegek, kijelentések vesznek körül. És közéletben, művészeti életben egyaránt azt érzem, hogy ezekhez a szavakhoz, a készen kapott tartalmakhoz való viszonyra nem vagyunk felkészülve, nem jók a készségeink, nem nagyon áll rá az értelmezésre, átértelmezésre, fölülértelmezésre, tehát nincs a szavakon hatalmunk. És ezt a fajta hatalomátvételt várnám én a színháztól sokszor. Ehhez képest van egy önreflexió, és ez a nagy erénye annak a típusú színháznak és kísérletezésnek, amiről te is beszélsz, és amin dolgoztak, hogy ez egy nagyon éles, nagyon fontos, sok minden felnyitó önreflexió. De hát ez egy önmagunkon végzett munka, csak hogy benne élünk egy közös térben, és egymáson is kéne dolgoznunk, és azon a kulturális hagyatékon, vagy jelenléten is kéne dolgoznunk, ami minket körbevesz. Most vitatkozunk.
Nem egészen vitatkozunk, mert én milyen átélem a te nézőpontodat, de próbálom valahogy... És magam, ez a vita, amit most folytatunk, ez bennem magamban is folyik. Tehát én is érzem azt, hogy van valami, mert azért legyünk őszintik, hogy ebben a ne szedjük elő a Shakespeare-től a harmadik Richardot, és próbáljuk kibontani azt az elképesztő bonyolult szöveget, és a bonyolult háttér történetet, már csak annak a megértése, hogy ott kinek a kicsodája, és az milyen viszonyrendszer, és utána még az értelmezési rétegek milliósága, hogy ezt a munkát ne végezzük el, hanem inkább csináljunk valami hadszatszárét, most direkt ironizálok, abban valóban van egy kicsi lustaság is. Tehát én értelek téged, tehát hogy van egy kis gyanakvás, és a gyanakvás is minden készen kapott szöveggel szemben. Nem a színházról beszélek most már, mert te azt mondtad, hogy kapjuk a készen, annyi szöveget kapunk készen. Tehát egy átlag ember is, ahogy jön-megy, egy nap olyan mennyiségű szöveg ömlik rá.
Mondatok,
szavak.
Az online térből.
Igen. És a szövegben való bizalmunk, hát az rettentően megvan, megrogyott. És azért ha ezt a fiatalabb, vagy kevésbé fiatal színház csináló tükrözi ezt a bizalmatlanságot a létezésével, akkor ezt tulajdonképpen meg lehet érteni, vagy legalábbis én megértőbben viszonyulok ehhez, mint te. Na, így mondom.
Jó, nem, nekem mind a két típusú színház nagy élmény. Nagyon várom, hogy közeledjenek egymáshoz, hogy legyen valami fúzió.
Lesz.
És ennek a módozata lesz. Is, hogy hogyan nyert. Én nagyon sokszor elemlegetem, egy számomra sokkoló Vígszínházi élmény volt egy revizor előadás, ahol éreztem azt a nézőkön, hogy, és az alkotókon, hogy ők ebben a szövegben mennyire keresik a saját jelenüket. És meg is találták nagyon konkrét aktuálpolitikai utalásokba, és akkor éreztem azt, hogy baj van, mert hogyha mindig kell egy ilyen nagyon konkrét, direkt utalás, és egyébként nem jön le a szöveg mikrorészecskéiben, részmondataiban, hogy ez hozzánk szól, rólunk szól, vagy tudunk vele valamit úgy kezdeni, hogy rólunk szóljon, akkor ott még sincs olyan kapcsolódás, mint amit de vágynánk. És ez lehet, hogy a revizor hibája. Hát ez eltelik 200 év, és akkor elmúlnak ezek a szövegek. Talán, nem tudom.
Fú! Nagyon benne vagyunk a közepébe. Hát én azt tudom neked most mondani, vigasszul, vagy nem tudom, hogy ez vigasszul szolgál-e, hogy Magyarországon van nekünk egy, nem Magyarországon, nem van nekünk egy Színházi Dramaturgok CH nevű szervezetünk, amelyik nek tagjai ezzel a problémával állandóan önmagukban is, meg minden színdarab választáskor, meg színdarab kereséskor megküzdenek.
Most mondd el a hallgatóknak, hogy te most hány drámát kell elolvassál egy pár nap alatt, hogy érezzék, hogy ez egy kemény munka.
Jó, azért ez nincs minden nap. Ez most a 130 halány drámát kaptunk, ez a bizonyos Színházi Dramaturgok CH, mert van egy Nyílt Fórum nevű, minden évben lévő micsodánk, hát háromnapos
szakmai
rendezvényünk, ami évek óta van, már 20-valahány éves már, nagyon öreg, és már tényleg már öreg. És idén azt találta ki a vezetőség, hogy legyen egy kicsit most más, mint eddig volt, és hogy most mindenki adhasson be szöveget, és hogy ne három nap legyen, hanem többször három nap, és hogy a három napok között legyen, teljenek el hónapok, és ott még dolgozódjon a szöveg, tehát hogy egy év végére, tehát a posztra, nyárra legyen egy szöveg,
a
Pécsi Országos Színházi találkozóra készüljenek el 5-6-7-8, ezt most még nem tudjuk hány szöveg. És ezért meghirdettük, hogy mindenki, aki erre hajlandó és készen áll erre a színházi munkára, hogy dramaturgokkal, rendezőkkel, színészekkel, színházi emberekkel háromszor-háromszor-három napokon át dolgozzon a szövegén, engedje, hogy abba belekotyogjanak, hogy ide-oda gurítsák őt, mint egy biliárdgolyót, és a végén valamire kijusson. Na és ezt megkérdettük, és hát 130-valahány dráma jött be. Úgyhogy azt most gyorsan el kell olvasni. Hát nem gyorsan, egy hét múlvára.
Tehát miután a fejedre olvastam, hogy nincs elég szövegmunka, most kiderült, hogy ime. Hát te mélyen benne vagy a bányában.
Jaj, persze, de ez természetes. És közben az a furcsa, és ezért ez fontos, hogy erről beszéljük, hogy az emberek közben meg szeretnek drámát írni, vagy akarnak drámát írni. Tehát közben meg aki író is már alanyi jogon, már úgy értem, hogy már megjelent mondjuk egy próza kötete, vagy jegyzik valami írói tőzsdén, ami nem tudom, hogy van, de van ilyen azért, vagy olyanok, akik még csak most kezdik az egészet, vagy olyanok, akik minduntalan be akarnának jutni az irodalomba, de nem tudnak, azok is írnak a saját fiókuknak akár. A legnagyobb meglepetése nem csak szomorú verseket az elnyomottságokról, vagy szomorú novellákat, vagy hosszadalmas regényeket, hanem rendesen leülnek, és komplett igazi színdarabokat írnak. Szereplőkkel, színpadi utasítással, tehát ahogy ez a nagykönyve meg van írva.
Na, mint ha eltemettük a drámairodalmat, kiderült, hogy a drámairodalom él, virul.
Hát, hogy virul, azt nem tudom, de hogyha ha erre gondolsz, hogy egy csomó embernek magától eszébe jut darabot írni, akkor mégiscsak létezik még
ez. A mennyiség át fog csapni minőség.
Én ebben én mindig is biztos voltam, hogy a mennyiség átcsap minőségben.
Ennek a drámáját élett éjszakánként, hogy olvasod ezeket a szövegeket, de most térjünk vissza a Nappali és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett munkához. Ez a bizonyos hozott anyag, amivel itt szembesültök, az itteni egyetemisták színész anyagával, ez milyennek tűnik most így a munka közepén?
Hát ezt azért tudni kell, ez főleg ezt senki nem tudja, talán még te se, hogy ez egy nagyon fura osztály, mert hogy szinte mindenki magyarul. Hát nem is. Tehát az a hét ember, akivel mi dolgozunk, mind a heten Magyarországon.
Tehát ti eljöttetek Pestről, és akkor találkoztatok a pesti... Ezt egyébként tudjuk, követjük, egy nagyon érdekes helyzet, nem csak a Művészeti Egyetemen, az Orvosi Egyetemen is. Hasonló a helyzet, és hát 45 percre vagyunk Budapestről. Budapestről, ha a repülőjáratokat
veszünk. Úgy veszük, de hát egyébként nem.
De hogy innen nézve ez innen már nézve, azért egy ismert, és tudomásul vett, és örömmel köszöntött tény.
Igen, és ennél fogva azt a fajta találkozást, ami én 20 éve megéltem, amikor idejöttem, és egy olyan akkor végzett színészosztályval találkoztam, akik meg viszont mind Arad és Csíkszereda és Székelyudvarhely, és
tehát az exotikum már nincs meg, vagy nem olyan típusú exotikum.
Igen, és meg kell mondjam, hogy nekem hiányzik. Lehet, hogy nekem hiányzik ez az exotikum, persze nem ő rajtuk kérem számon ezen a hét fiatalon, mert ők azok, akik, hanem számomra valahogy, ezt mondtam is neked tegnap, hogy mindenkit egyszer vissza kellene küldeni a nosztalgiai színhelyére, hogy szembesüljön vele, hogy az már nincs, ami volt, és azt vegye tudomásra, és ne képzeljen oda exotikumokat, ahol már nincs az.
Van egy másik típusú folyamat, Zsuzsa, mert azt látja az ember, hogy a világ és a világ perifériái központjai megfordultak, hogy ez a határon túli kifejezés értelmét
vesztette. Ez teljesen. De én ezt például üdvözlöm, tehát ezt hurrával üdvözlöm, és hogyha ennek az a zára, hogy elvész az exotikum, akkor vesszen az exotikum. Tehát ezerszer inkább határok nélküli világ, mint sok kicsi exotikus elzártság.
Tehát Marosvásárhely, mint budapesti kerület, most akkor...
Na igen, tehát itt vannak ők heten, és igazából nem is az az érdekes akkor, hogy ők, mint Marosvásárhelyiek, mert hisz nem azok, milyen világot hoztak nekünk, hanem tudod, mi az érdekes, és ezt meg is beszéltem az egyik diákkal, mert pont ővele tudtam megbeszélni, ez tök mindegy, bárkivel meg tudtam volna, hogy neked elmondom, hogy ezek a 20 évesek, ezek az én korosztályom gyerekei. És rengeteget mesélnek a gyerekkorukról, mesélnek a gyerekkorukról, mely és a születésük utáni egy-két évről, ami szinte egészen pontosan a magyarországi rendszerváltás, illetve tulajdonképpen a kelet-európai rendszerváltás idejére esik. Tehát ők azok, akik már ebben a 25 évben, 26 évben éltek. Az ő életük ebben az úgynevezett rendszerváltás utáni időszakban van, és az ő szüleik, meg viszont azok, akik félig fiatalok voltak még előtte, és a másik 25 évüket ebben a másik időben töltötték, és emiatt azoknak a történeteknek, amit ők elmesélnek, ugyan nem erről szólnak, tehát ők nem nagyon beszélnek ennek a dolognak, sem a politikai, sem a történeti részéről, hiszen gyerekkori szemmel nézik ők, óvodai, iskolai, ebédelős, vacsorázós történeteket mesélnek, de bebeszűrődik, és egyszer csak nekem kirajzolódott most, és nem ígérem, hogy ez az előadás is mutatni fogja, de számomra kirajzolódott egy kép ennek a bizonyos rendszerváltó nemzedéknek a frusztrációjáról, amit levernek a gyerekeiken, és ezt most nagyon szomorúan mondom.
Azt hittem, a gyerekek, arra készültem, hogy gyerekek verik le.
Nem, a gyerekek tanácstalanul nem értik, hogy mitől lesz az ő helyes fiatal apukájukból és anyukájukból egy, na jó, nem akarok túlozni, de hát egy furcsán, ahogy azok a válások, mennyi sötét kiborulással és mennyi sötét szemrehányással járnak, persze minden válás ilyen, de itt én érzek valami átfogó, érzek itt valami tendenciózus dolgot, hogy egy csomó lelkesen indult, tehát most ezt metaforikusan úgy képzelem el magam elé, hogy akik ott álltunk a Hősök terén, amikor újra temették az 56-os hősöket, és az Orbán Viktor elzavarta az szovjet csapatokat, akik ugyan már elmentek, de ugyan kicsire nem adunk. Én adtam, de most nem jön ide se, hogy nem akarok erről beszélni. De mindesetre lelkesek voltunk. Tehát boldogok voltunk. Nem feltétlen attól, hogy ott most a rajk díszletei, meg hogy most mondták a 256 halott nevét, hanem hogy éreztük, akik ott együtt vagyunk, hogy itt most valami totál új dolog kezdődik. És ott csupa fiatal állt mellettem, jobbra-balra mellettem, és ők ezeknek a gyerekeknek a szülei. És rengeteg tönkrement életről számolnak be. Tehát tönkrement életű szülők, fejkidugó gyerekeit látom. Csak azért is fejkidugó gyerekeit.
Koravén rendszerváltás?
De merjek-e én már egy ilyen végleges jelzőt mondani erre? Igen. Mondjuk ezt is koravén rendszerváltás, igen.
Hát itt legalább két előadás van most az én fejemben, mert ugye ott van a szülők, és ez a megcsalt szabadság. Vagy...
Hát az előadás sajnos nem fog megszületni 8-ára, mert ez az én fejemben állt most össze egyszer csak, ahogy hallgattam őket, és egyszer csak rájöttem, hogy kiről beszélnek ők, kikről, kik ezek az emberek, kik az ő szüleik.
A másik történet, és ez kísértetés, Zsuzsa, mert az elmúlt 3 napban a legkülönbözőbb frontokon, de úgy, hogy amerikai tévéadók frontjától kezdve kurdisztáni magánblogok tartalmain, azzal jövök szemben, hogy, hogy hát itt kirajzolódik ez az úgynevezett milleniumi generáció, ez a, ezek a gyerekek, vagy fiatalok, igen, akikkel ti most dolgoztok a Művészeti Egyetemen, és ezt a generációt most különböző jelzőkkel, különböző stratégiákkal mindenféle szinten megpróbálják meghatározni és valahova betenni. És miért van az, hogy ez így most egyszerre, egy hét alatt vált fontossá a világnak, de nagyon azt látom, hogy na jó, nem túloztam, hogy nem egy hét alatt, de hogy itt most van valami fajta ilyen korszak határiránt igény, akár szociológiai, akár művészeti szinten, akár napi zsurnalizmus szintjén, hogy...
Ezt erre nem tudok válaszolni, de ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert erre nem gondoltam, hogy ez egész világ méretű. Az, hogy ez Magyarország méretű, azt érzékelem. És azt is érzékelem, hogy ugyanakkor ők, most erről a hét emberről beszélek, most ők a életem középpontja, de ismerem ezt a korosztályt egyébként otthonról is, sok tanítványom, meg tápszínházas barátom van, akik ilyen életkorúak, és sokat beszélgetek velük, tehát, tehát egészen mélyről tudom ezeket a történeteket, a szüleik történeteit, hogy ezek, akikről én beszélek, nem tartanak igényt egyáltalán arra, hogy őket valami új. Tehát ők nem jelentkeznek semmi
új időszalaival.
Nem, egyáltalán nem. Tehát én nem látom ezt rajtuk. Én azt látom rajtuk, hogy annak, tudod, milyennek látom inkább őket? Olyannak, mint amikor valaki, amikor nagyon erős szél fúj, egy rajzfilmet képzelj el, mikor borzalmas erős szelek fújnak, hol innen fújnak, hol onnan, és csúszik valaki lefele, és ott van lenne egy szakadék, és akkor az utolsó erejével egy ilyen cserjébe megkapaszkodik, és tiszta erejével húzza, és hogyha ez egy akciófilm, akkor még vissza is tudja magát húzni. Én azt látom, hogy ezek a gyerekek, akkor most nevezzük őket így, pedig hát nem azok, ezek a fiatal felnőttek így kapaszkodnak önmaguk rendbe hozott felnőtt életébe, amit rendbe akarnak hozni, és föl akarják húzni magukat, és egyáltalán életben akarnak maradni. Már nem fizikailag, mert fizikailag rendben vannak alapjában, hanem meg akarják magukat határozni, helyükre akarnak kerülni, és minden fiatal nemzedék ezt akarja, de ezt az ellenszelet, és oldalt, és mindenféle szelet, amit én rajtuk érzékelek, nem látom, hogy ők elindulnának valahova bárkinek a fejét beverni, vagy bárki számon kérni, hogy az én életemmel mit csináltál, te rendszerváltás, vagy semmi ilyesmit nem látok rajta.
Akkor elmondom, hogy például az amerikai közvéleményben azért vált fontos ez a kérdés, és azért vannak nagyon eleven viták, minden este lehet valamelyik amerikai tévéadón látni egy ilyen típusú vitát, mert hogy kijött egy közvéleménykutatás, hogy a 18 és 35 év közötti fiatalok nem szavaznak, és teljesen dezorientáltak közéleti, tehát fogalmuk nincs, hogy ki az amerikai elnökjelölt, nagyon sok közülük nyilván nem mindenki, de hogy erre a bizonyos milleniumi generációra jellemző ez a világvesztés, apropó lecsúszás.
Igen. De emlékszem, hogy amikor a Brexit döbbenetén, az első pár napjának döbbenetén túl voltunk, akkor is voltak olyan komoly elemzések, amelyek ide mutattak, hogy úgy szavaztak fiatalok, 18 és 30 közötti fiatalok, például Angliában, hogy nem tudták, hogy mire szavaznak, és valami több milliós Google keresés, vagy nem tudom milyen keresővel dolgoznak ők, lett a Brexitre a választás után, mert akkor döbbentek rá, hogy mire szavaztunk. Barabást kiáltott, és egyszer csak Krisztus hallatszott, tehát hogy nem ez volt elgondolva.
Vagy Krisztus kiáltott.
Krisztus kiáltott, és Barabás. Tehát, hogy mindenképpen más kiabáltak egyenként, vagy más volt a reményük egyenként, mint ami kijött, és nem is értik. Gyakorlatilag nem is értik, hogy mi történt, és elmögött, olvastam olyan elemzést, sajnos már nem emlékszem, hogy kié, de okos ember volt, és hiszek neki, hogy emögött ugyanez teljes tájékozatlanság és tudatlanság, és politikai oda nem figyelés leledzett ez.
És akkor már megvan a harmadik drámánk, mert ugye a másik nagy politikai vita, vagy közéleti vita, az időskorúak túl politizáltsága, az időskorúak közéleti ingereltsége, türelmetlensége, és az ehhez járuló megbélyegzések, és a nyuggerezés, és hát na, akkor megvan a harmadik produkciód is.
Hát de én most, hogy itt voltam, ez alatt, nem mentem volna most ki amúgy se, de én itt voltam most, amikor Budapesten ez a...
Elszabadultak a Kossuth-téri hajtépesek.
Elképesztő. Ez is valami, amivel csinálni kéne valamit, mert ez nem az én nemzedékem, ezek egy 10-essel öregebbek nálam, 15-tel, de hát azért erre is rá kéne nézni, hogy ez mi.
Na, hát akkor a munka megvan. Végig beszéltük az adásidőt, és még meg se közelítettünk egy csomó mindent, amit szeretnénk, de nagyon remélem, hogy sokan látják majd ezt a produkciót, a Művészeti Egyetemen felkeltettük a figyelmüket.
Hát én biztos eljönnék megnézni, ha itt lennék.
Na hát, kedves hallgatóink, mindig azzal zárom a színdaraboló adását, hogy színházi élményben gazdag hétvégét és napokat kívánok. Íme itt egy színházi élmény. Nézzék majd meg Forgács Péter és Faragó Zsuzsa közös munkáját. Remélem, hogy jövő héten Forgács Péter is hallható lesz itt a hullámhosszainkon, és akkor folytassuk még ezt a beszélgetést. Jó. Mert van amiről. Köszönöm szépen. Okay.